Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Apornak szeretnék gratulálni a világbajnoki címhez, és amely egy élőben nem tudtam vele beszélni, akkor mindenképp egyszer szeretném meghívni a csapathoz, mert a játékosok is előszeretettel játsszák a Techbolt, ugye a klubnak is van több asztala, úgyhogy egy kis ízelítőt adhat majd abból, hogy hogy néz ki egy világbajnok ebbe a sportágba.
Voltam olyan rég Marosvásárhelyen, éppen itt tartották a romániai selejtezőt a világbajnokságra, és itt nyerte meg, végül is itt harcolta ki a kijutást a világbajnokságra. És ha már a Techból, még egy zárójel, mennyit segít a labdarúgásban a Techból?
Hát én azt gondolom, hogy a gyerekeknél utánpótlás korú játékosoknál ugye nagyon sokat tud segíteni kiegészítő foglalkozásként nagyon jó, illetve a felnőtt játékosoknak pedig azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatépítő, illetve ő nekik is tudja fejleszteni a labdaérzéküket, technikailag tudnak rajta fejlődni, de hát nyilván egy felnőtt profi csapatnál ez egy ilyen kiegészítő dolog lehet, tehát van olyan regenerációs napon, vagy edzés előtt a játékosok előszeretettel techbóloznak. Egy nagyon jó sport, nagyon sokan űzik a világon, tényleg most már azt lehet mondani, hogy egy világ sport lett az egész, annyira megszerette mindenki.
Hihetetlenül gyorsan terjed a világon. Szilárd, amikor végignéztem én a szívidet, az önéletrajzodat, akkor úgy egy kicsit csodálkoztam, hogy mit keres egy ilyen kaliberű edző egy romániai harmadik ligás csapatnál?
Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy most az én szívim az másodlagos, itt fontos a klub, és mi azért érkeztünk kollégámmal, Dobos Attilával, és azért kerestek meg a vezetők, hogy építsük és fejlesszük az első csapatot, illetve fejlesszük a klubot. Ők szerettek volna olyan edzőt találni, akinek van olyan tapasztalat, akinek van rálátása a profi futballra, és amikor idejöttem, volt több komoly ajánlatom is Magyarországról, de az első beszélgetés a vezetőkkel az annyira meggyőző volt, illetve annyira tetszett a város, annyira tetszettek azok a víziók, amiket a jövőbe szeretne a klub megvalósítani, hogy mikor a szavamat adtam, akkor ez egyértelműen egy eldöntött dolog volt, hogy idejövök, és egyáltalán nem is bántam meg.
Pont ez lett volna a második kérdésem, hogy nem bántad még meg?
Abszolút nem, és itt nem csak a fociról van szó, hanem az egész közösség, az emberek teljesen másképp működnek, mint otthon. Itt azt gondolom, hogy sokszor az adott szónak nagyobb a jelentősége, illetve a kisfiam is ide jár óvodába, és azt gondolom, hogy neki is ez egy hatalmas tanulási folyamat. Nagyon-nagyon jól érzi magát, úgyhogy így az egész dolog jól működik eddig, a klubot pedig szerintem lépésről lépésre fejlesztjük.
Azért is jó lehet, és említetted ezt, hogy az adott szó az sokszor többet jelent, mint akár egy leírott dolog, hiszen egy olyan rendszerben tanultál Angliában, ahol szintén nagyon sokat jelent az adott szó.
Hát abszolút, igen, ez egy nagyon érdekes része az életemnek, nagyon örülök, hogy Angliába, illetve Írországra be tudtam kerülni ezekre a képzésekre, és olyan dolgokat láttam és tanultam, ami a mai modern labdarúgásnak az alapjait szolgálják, illetve olyan emberekkel tudtam együtt járni, és tartom mai napig a kapcsolatot, akik tényleg világsztárok voltak, Európa klasszisok, illetve olyan kapcsolatrendszerük van, amiből rengeteget tud tanulni az ember. Ugye Sir Alex Ferguson mondta mindig azt, hogy a futballban sok mindent meg lehet vásárolni, lehet venni játékost, lehet venni klubot, lehet venni licenszet, egy dolgot nem lehet a tapasztalat, és ez egy tapasztalatot megvenni, és ez nekem egy olyan tapasztalat volt, ami az életem végig elkísérés, rengeteget tudtam ott fejlődni.
Mit tapasztaltál itt Marosvásárhelyen? Ugye ismerted-e eddig a romániai focit, vagy az alsóbb osztályú romániai focit?
Volt rálátásom még, amikor ugye nem 10 csapatos bajnoksággal ment a harmadosztály, ugye több olyan játékos volt Csíkszeredán, akikkel dolgoztam együtt, vagy személyesen ismertem. Az általuk elmondott azok azért nagyba változtak, tehát így, hogy 10 csapatosra levették a csoportokat, illetve mi azt gondolom, hogy egy olyan csoportban vagyunk, ami egy olyan területen helyezkedik el, ahol nagyon komoly ellenfelek vannak, és azt gondolom, hogy anyagilag is erős csapatokkal játszunk, tehát nincsen hosszú utazás, 2,5 órán nem kell többet menni.
Talán Vajdahunyad a leghosszabb utazás.
Hát, vagy nem tudom, igen, Kudzsír volt.
Vagy Kudzsír, igen.
Mindegy, hasonló. Ez egy nagyon pozitív dolog, viszont így az egész egy sokkal nehezebb történet, mivel anyagilag stabil, rutinos csapatok. Azt gondolom, hogy a pénz sem minden, mert meg kell nézni itt mondjuk a régen csapatát, akit szerintem nem vetnek fel a milliók, viszont olyan tapasztalatuk van harmad, illetve előtte másodosztályba, amit egy klubnak, egy csapatnak meg kell élnie, és ez nekünk egy pici versenyhátrány, viszont azt gondolom, hogy mindig a jó kellene jó játszani, és ha azt szeretnénk, hogy a klub és a csapat fejlődjön, akkor ilyen ellenfelek ellen tud fejlődni és előrelépni.
Mint például pénteken a Nyárátő ellen, amely csapatnak volt egy érdekes kijelentésed, hogy amelynek a csapat busza annyit, talán annyit ér, mint az első.
Hát igen, láttuk, hogy milyen busszal rendelkezik a Nyárátő. Gratulálok is hozzá, mert ez mindig egy komoly munka előzi meg, hogy egy csapatnak ilyen busza legyen valóban, tehát játékos keretben, szervezettségben, ha megnézzük a buszukat, természetesen előttünk tartanak, de hát ez egy jó példa nekünk, mert így példát mutatnak, hogy mi az a szint, amit nekünk el kell érni. Nagyon értékes ez a győzelem, hiszen lehetett látni, hogy a játékosaink erőn felül teljesítettek. Azt beszéltük az öltözőből, hogy a Nyárátőt itthon meg tudjuk verni, a kezdőcsapatunknak, illetve a cserejátékosainknak körülbelül 60%-a kell, hogy komoly fájdalmat érezzen, ami nem is fizikális fájdalom, hanem olyan komfortzóna átlépés, olyan megfeszülés, amit be is mutattak a játékosok. Nagyon örülünk ennek a győzelemnek, de ez ugyanúgy 3 pontot ér, és azt gondolom, hogy a hétvégi, vagyis a pénteki mérkőzés az hasonló nehézségű lesz a Viktorul Kolozsvár ellen.
Eljöttél egy ilyen rendszerbe, hoztál egy bizonyos elképzelést, bizonyos edzésmódszereket. Mennyire tudtak alkalmazkodni a játékosok, hiszen Zömüknek nem volt harmadik ligás tapasztalata?
A játékosokról csak pozitívan tudok beszélni, hiszen folyamatosan figyeltek, beleálltak a munkába, próbálták azokat az elvárásokat megvalósítani, amit Dobos Attila kollégámmal feléjük támasztottunk. El kellett telni egy időnek, nyilván tudjuk, más a negyedosztály, más a harmadosztály, másabb a hétvégi mérkőzéseknek a ritmusa, másabb az ellenfeleknek a minősége, de a hétközi munkába beleálltak, természetesen végig gondoltuk, hogy lépésről lépésre, hogy tudjuk őket fejleszteni, még magasabban vannak az elvárásaink, tehát még többet szeretnénk, azért a nyári felkészülésbe úgy csöppentünk be, hogy egy amatőr kupa döntőről volt, aki szabadságra ment, volt, aki éppen itt volt, tehát egy kicsit olyan nehézkesre sikerült ez az egész felkészülés, ugye amikor tudtuk volna játékosokat terhelni, akkor ugye jött a kupamérkőzés, de ezeket a dolgokat próbáltuk úgy beépíteni, hogy tudjon belőle fejlődni a csapat. Mondhatom azt, hogy a Nyárátőtől kaptunk itthon egy ötöst, ebbe benne volt az is, hogy meglepő volt a Nyárátő erőssége sok mindenkinek a csapaton belül, illetve a játékosok kaptak egy olyan jellegű terhelést, ami valahol a kupa mérkőzést befolyásolta, de mindenki teszi a dolgát, csinálja becsületesen, amit kérünk tőlük, és nagyon fontos lesz az, hogy most télen tudunk egy olyan felkészülést csinálni, ahol a pihenő időszaktól kezdve a felkészülés végéig tudjuk majd kontrollálni a játékosokat.
A Nyárátőt, amely jelen pillanatban is a második helyen áll a táblázatban, oda-vissza sikerült legyőzni, viszont voltak olyan mérkőzések, ahol úgymond gyengébbnek titulált ellenfelet nem sikerült még csak megszorítani sem. Mi lehet ez a harmadik ligának a szintje, vagy még itt is látszik, hogy mekkora a különbség egy negyedik és egy harmadik liga között?
Szerintem is. Azt gondolom, hogyha végignézzük ezt a fél szezont, arra a következtetésre tudunk jutni, hogy bizonyos meccseken tudtuk azt a szintet hozni, amit ez a liga megkövetel, bizonyos meccseken viszont nem értük el a kívánt szintet, és nem tudtunk versenyképesek lenni az ellenfelekkel. Én azt kérem a játékosoktól, hogy nyilván a fociban lehet győzelem, vereség, döntetlen, de legyünk mindig versenyképesek, és amit ugye te is említettél, ez ami néha nem valósult meg, hogy nem tudtunk versenyképeseknek megfelelően versenyképesek lenni az ellenfelekkel. Azt is látni kell, hogy nekünk közel a maximumot kell hozni. Tehát nekünk, hogyha a csapatunk nagy része nincs a maximum közelében, nem tudja magát maximumra járatni a hétvégén, akkor ezek az előnyök, amit az előbb említettem is, ami az ellenfeleknél megvan, ezek azért kijönnek. Tehát nekünk mindig kompakt, jó teljesítmény kell hozzá minden játékos, nem csak akik játszanak, hanem azok is, akik kispadon vannak, és akkor tudunk versenyképesek lenni.
Edzésen is legyen meg a versenyszituáció.
Így van. Egyébként érdekes, mert hogyha ha a játékosoknak az edzésen végrehajtott munkáját nézzük, az sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a mérkőzés teljesítményük, de természetesen a pontok, meg a sikerek azok a hétvégén a meccseken dőlnek
el.
Nem az edzésen, az nagyon fontos, hogy az edzésen jól menjenek a dolgok, viszont a hétvégi mérkőzéseken kell egy olyan jó teljesítmény nyújtani, egy jó átlag teljesítményt, ugye, amit hétvégén is említettem. Ha megvan egy jó átlag teljesítmény, abból lehet az extrát hozzátenni. És sokszor ebbe vagyunk egy picit visszafogottabbak. Egyszer-egyszer éreztem azt is a csapaton, hogy nem volt meg az az önbizalmuk, tartottak a meccstől. Ugye nagyon könnyű rámondani egy csapatra, hogy nem motivált. Nagyon könnyű egy csapatra rámondani, hogy nem akar. De az, hogy a nem akarás és a motivációnak a alacsonyabb szinten léte, az valójában mit akar, azt nem mindig könnyű eldönteni. Tehát, hogyha valaki tart egy meccstől, ha valaki fél egy ütközettől, ha valakinek komoly nyomás jelent az, hogy ezt a meccset meg kell nyerni, itt most esélyesebb vagy, az tud az emberre egy olyan negatív hatást gyakorolni, ami pontosan ugyanazt mutatja, mint ha valaki nem akar, de közben az nem akarat, hanem a félelem megbénítja. És ez az, amin nekünk változtatni kell, ez az, amin előre kell lépni, ez az, amiben sokkal bátrabbnak kell lenni a játékosainknak, sokkal jobban el kell hinniük magukról, hogy igenis tudnak jó teljesítmény nyújtani, és én ezért is mondtam, hogy a pénteki mérkőzés ez egy vizsgamunka lesz, hiszen nyárettőt megvertük idegenbe, elmentünk a Vittorulhoz, ki voltunk kiáltva esélyesnek, én mondtam, hogy hiába a tabella hátsó régiójához tartoznak, nézem a mérkőzéseiket, jó munka folyik, látszik, hogy profin dolgoznak a fiatalokkal, egy fiatal csapat, nem könnyű őket megverni, és az első fél időben mondjuk ki, hogy bátortalan játékkal két gólos előnyre tettek szert. A második fél időben ugye ott vissza tudtunk jönni, kapufánk volt, helyzeteink voltak, de a futball ezt általában megbüntetés. Nem is érdemeltünk ott többet, és remélem, hogy most sikerül nekik visszavágni a hétvégén.
Magyarul nem a mezek játszanak.
Így van, így van.
A bajnokság elején merész álmokat dédelgetett a klub, még ki is nyilatkozta egy-két helyen. Aztán jöttek az első hideg zuhanyok. Hol a helye ennek a csapatnak?
Én azt gondolom, hogy én végre áll is voltam, tehát amit kérdeztél is, hogy mennyire ismertem a bajnokságot, mennyire ismertem a ligát, itt azért komoly csapatok ellen voltak lekötve edzőmeccseink, gondolok itt, amikor elmentünk Besztercére, elmentünk egy Oknadeshez, ami teljesen más stílust képvisel, de egy olyan csapat, aki hazai pályán komoly játékerőt tud felvonultatni, és én ezek után, a meccsek után éreztem azt, hogy nekünk még sok munkára van szükségünk, hogy mi a playoffba odaéressünk. Lehet, hogy kicsit szerencsésebbek vagyunk, lehet, ha egy-két meccs máshogy alakul, akkor most ott lehetnénk, de egy bajnokságban, amikor ennyi mérkőzés eltelik, akkor mindenki a helyére kerül. Ha az igazat megvalljuk valahol, a helyünk itt billeg. Tehát ha megnézzük, most van 15 pontunk, nem vagyunk elérhetetlen távolságra a playofftól, viszonylag eltávolodtunk ugye a Sanatától és az Oknamarostól, valahol itt billegünk. Tehát azt lehet mondani, a határmezsgyén. A határon billegünk, úgymond a senki földjén, amiből felfelé kell, hogy vezessen az út. Én hozzáteszem, hogy én mindig nyerni szeretek, én mindig az eredményeket szeretem. Én a mai napig nem tettem le még arról, hogy ott lehetünk a playoff közelébe. Ez az a meccs kulcsfontosságú. Utána tavasszal még van 3 bajnokink, a futballba bármi lehet, csak hinni kell benne, de hogyha ezeket a meccseket úgy hozzuk, hogy előre tudunk lépni, látszódik, hogy bátorságba előre tudtunk lépni, akkor én büszke leszek a játékosokra.
Azt ismerted, hogy Romániában, a sportban általában egyik napról a másikra várják az eredményeket? És itt nem feltétlenül Marosvásárhelyre gondolok, és nem feltétlenül a Székelyföldre, úgy általánosságban a román sportéletre. Íme van egy klub, a fővárosi Rapid, amely vasutas klub, és jövőre ünnepli a 100 éves évfordulóját. Erre az esztendőre minden sportágban maximumot fektetnek bele. Úgy a felnőtt fociba, amely első ligás, mint a női, a férfi kosárlabdába, a női kézilabdába, hihetetlen anyagi hátteret biztosítottak a kluboknak, azért, hogy mikor 100 éves születésnapjukat töltik, akkorra legyen egy csomó jó eredmény.
És hogy állnak most?
Jól állnak, de Épp ennek köszönhetően valószínűleg Luffy ki fog pukkanni, miután a 100. születésnapot betöltötték, és ez sajnos elég sok sportágra jellemző Romániában. Hogy érzed itt Marosvásárhelyen? Türelmesek? Hosszú távú elképzelést találtál?
Én azt gondolom, hogy amit elmondta, ez Magyarországon is előfordul, és általában ennek mindig sírás is a vége. Tehát mindig sírás a vége, viszont én úgy látom, hogy itt a Csibi Attiláék, a Novák Leventék, Mózes Miklósék olyan intelligens emberek, akik nem úgymond ebből a kapkodó sport és futballvilágból jönnek, hogy akkor most két lejjel többet beteszek, és akkor holnap legyünk bajnokok. Intelligens úri emberek, akik hosszú távon próbálnak építkezni, és ők átlátják ezt a helyzetet, tudják, hogy milyen versenyerő előnyben vannak bizonyos klubok, de napról napra megfeszülve tesznek azért. Tehát most mondok egy példát. Mi, amikor csak a Beszterce meccset elmentünk a Besztercéhez, elmentünk úgy, hogy megkülönböztető mezbe játszottunk. Amikor megsérült egy játékos, akkor Dobos Attila erőnléti edző ment be őneki segíteni, és most ott tartunk, hogy van orvosunk, van fiziósunk, van szerelésünk, tehát olyan emberekkel dolgozhatunk együtt, olyan vezetői vannak a klubnak, akik látják ezeket a dolgokat, és azt is elmondhatom, hogy itt most 20-szor annyi pénzt beöntöttünk volna, akkor se biztos, hogy sokkal előrébb tartanak, mert a foci ez nem így működik, tehát meg kell nézni, én azt gondolom, hogy a régióban a jelen pillanatban az egyik legjobb példa a Ferencváros. A Ferencváros ez egy nagyon jó példa. Persze most könnyű mondani már, hogy mekkora a költségvetésük, mennyi pénzt kapnak az UEFA-tól, mennyit kapnak most a FIFA-tól, ugye, hogy például a Lajduni az kint van és játszik, de meg kell nézni, milyen építkezési folyamaton mentek keresztül. Óriási anyagi lehetőségeik voltak akkor is, amikor az út elején elindultak. Na, nagyon sok mindent be kellett állítani. Be kellett állítani, hogy igazolnak, hogy választanak ki, milyen sportszakmai elképzeléseik vannak, és most látjuk, hogy évek óta ott vannak. És azt is lehet látni, hogy akkor sem voltak türelmetlenek, amikor mondjuk a nemzetközi porondon nem úgy jöttek az eredmények, mert tudták, hogy ez egy tanulási folyamat. Ez egy olyan munka, egy olyan összetett munka, amiben, hogyha mindenki egyfelé húz egy klubnál, és megvan egy jó elképzelés, akkor utána az anyagi rész az jön hozzá, akkor lehet eredményeket elérni. De ebben, hogy hirtelen most elenyomok egy klubot pénzzel, és
vásárolok egy csomó játékost.
Ez lehet, hogy ideig óráig működik, de az se biztos, hogy nem. Gondoljunk csak vissza, szerintem emlékszel az Internek arra az érájára, amikor mindenkit megszerzett,
igen,
és mégse tudtak eredményeket elérni. Tehát többről szól ez, mint a pénzről, egyértelmű, nagyon fontos a pénz, nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon, de azt gondolom, hogy nem csak a pénz van szükség, mindenképp meg kell említenem például a Bíró József szerepét, ugye a sportigazgatónk, hatalmas tapasztalattal rendelkezik, mindenkit ismer itt az országban, nem csak játékosokat, játékvezetőket, hanem klubvezetőket is, és ő is inkább azon a oldalon áll, hogy lépésről lépésre észszerűen fejlődjünk, igazoljunk, és úgy fogunk tudni egy olyan alapot a klubnak előállítani, amire a későbbiekben lehet nagyobb házat is építeni.
Mesélnél kicsit magadról?
Persze.
Fradi Drucker vagy?
Hát az az igazság, hogy én dolgoztam a Ferencvárosnál, amikor edzőként dolgozol, az, hogy most kinek szurkolsz, az mindig másodlagos, mert soha nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet. Én 4,5 évet dolgoztam a Ferencváros utánpótlásában, ugye az a megtiszteltetésért akkor, hogy Angliában ugye befejeztem az egyik licenszemet, és akkor ugye angol tulajdonosi kör vezette a Ferencvárost, és kerestek olyan edzőket, akik magyarul is, angolul is ugye jól beszélnek, illetve nem volt hátrány, hogy nekem kinti licenszem van, és így én ott végigmentem úgy, hogy asszisztens edzőként kezdtem, aztán utána voltam a U16-os, U17-es, U18-es csapatnak is a vezetőedzője. Egyértelmű, hogy egy óriási megtiszteltetés volt ott dolgozni, illetve nagyon sokat tanultam ott a Ferencvárosnál. Természetesen szurkolok nekik a nemzetközi porondon, hogy minél sikeresebbek legyenek.
Utána merre vezetett az utat?
A Ferencvárostól a Lombardpápához mentem, ugye ott NB1-ben voltam asszisztens edző, ahol az volt a feladatunk, hogy az első osztályú tagságot megőrizzük, ami sikerült is. Pápa után dolgoztam a Budaörsnél, majd a Győri Etónál dolgoztam, és szintén egy nagyon komoly tapasztalat volt, hiszen akkor azt mondhatjuk, az ország három top klubja között volt, ugye Horváth Ferencnek lehettem a segítője, Pintér Attila után vettük át, ugye az Attilát akkor szövetségkapitánynak kinevezték, azt hiszem 5. vagy 6. helyen vettük át a csapatot, és ezüstérmesek lettünk, úgyhogy a Debrecen lett a bajnok, és gólkülönbséggel nem jó, sikerült, úgyhogy mai napig egy fájó dolog, hogy nagyon kicsin múlott, illetve a debreceni mérkőzésen 2-2-t játszottunk úgy, hogy a Pátkai Mátét kiállították, tehát ebből is lehet látni, hogy sokszor mennyire apró dolgokon múlik a foci, viszont büszkék voltunk arra, hogy tudtunk szerezni egy ezüstérmet, illetve ami még nagyobb tapasztalat volt, ugye, hogy utána az Európa Ligába a selejtezőbe tudtunk elindulni, a Göteborgon játszottunk, akkor lehetett igazán látni, hogy egy nemzetközi tornára való felkészülés mennyire másfajta dolgokat vesz igénybe, hiszen mondjuk ki, hogy a Göteborg az versenyben volt, ugye náluk fordított a bajnokság, egy olyan csapattal találkoztunk, aki játékban volt, csúcsformában, mi pedig próbáltunk rá felkészülni, ugye hazai pályán vereséget szenvedtünk, idegenbe tudtunk nyerni, de a mai fejemmel, illetve sokat beszélünk erről Horváth Ferivel, a mai fejünkkel egy teljesen másfajta felkészülést csináltunk volna. Ez, amit mondok, hogy a fociban tapasztalatot nem lehet megvenni. Tehát lehet dolgokat az íróasztal mellett megalkotni, ami lehet, hogy szépen néz ki, de hogyha ezek a dolgok nincsenek meg, akkor nagyon nehéz bizonyos helyzetekben sikeresnek lenni.
Vezetőedzőként akkor ez az első
ideje? Nem. Ugye vezetőedzőként én ugye utánpótlásban dolgoztam, illetve 2,5 évig a DVTK-nál, amikor a akadémiánál dolgoztam, ott a tartalékcsapatot vittem, illetve utána a felnőtt csapatnál voltam asszisztensedző. A győri szezon után, mivel ugye én egri vagyok, László István, ugye egy régebbi játékos, aki Honvédba futballozott, megkeresett, akkor a felső tárkány az MB3-as csapat volt, ugye Eger mellett egy gyönyörű kis település, kiesésre álltak, hogy próbáljuk meg bent tartani, ami sikerült, hál' Istennek, illetve a Diósgyőri időszak után én dolgoztam az Egeresénél is, ugye úgymond a nevelőklubon náló, a gyerekkoromban fociztam, az szintén egy érdekes dolog volt, ott hasonló vezetőket ismertem meg, mint itt az ittenieket, ott ugye Harmati Péter volt a klub vezetője, megint csak úgy keresett meg, hogy ugye a csapatot bent kellene tartani, ez sikerült is, illetve utána elkezdtünk egy olyan átalakítást, hogy a következő fél évben már a dobogón volt a csapat, és ugye ekkor keresett meg a Budapest Honvéd, ahol szintén ugye úgy érkeztünk a Horváth Ferenccel, hogy benn kell maradni, mert a Honvéd a vonal alatt volt. Úgyhogy amikor kérdezik, hogy érzem, hogy mekkora itt rajtam a nyomás, azt szoktam rá mondani, hogy a DVTK-val kétszer maradtunk benne, úgyhogy az utolsó fordulóba, ugye egyszer a Videoton ellen játszottunk egy olyan meccset, ami az életünkről szólt, következő évben az Újpest ellen, és a Honvéddal pedig az utolsó előtti fordulóba, úgyhogy azt gondolom, hogy az egy olyan jellegű kiképzés volt nekem, ami után már nem tud meglepetés érni. Hát szokták is mondani otthon, hogy a bennmaradásnál jó szerencsét hozok, mert hál' Istennek le is kopogom, hogy amikor a helyzetbe kerültünk oda, hogy a bennmaradás volt a cél, akkor ezt mindig sikerült megoldani.
Azt nem mondjad hangosan, hogy nehogy a csapat játékosai hátradőjenek, hogy akkor a bennmaradás megvan.
Itt nem az a cél, hogy a utolsó fordulóban azért játszunk, hogy bent tudjunk maradni. Tehát nyilván lehetne dolgokat kozmetikázni, nem szeretek mellé beszélni. Természetesen most azt is elmondhatnám, hogy frissen feljutott csapat, későn érkeztünk, 15 pont nem is rossz, messze vagyunk a végétől, tehát lehetne ilyeneket is mondani, nem ezt mondom, én azt mondom, hogy én szeretnék minél magasabban lenni, én előrefelé tekintek, szeretném azt, hogy amit el is mondtam, hogy ezt a meccset, ezt a pénteki meccset, ezt hozzuk be, és akkor látótávolságban fognak maradni az előttünk lévő csapatok. Én azt szeretném, hogyha ez a klub a lehetőségéhez képest minél sikeresebb lenne.
Beszéltünk harmadosztályról, beszéltünk a pályafutásodról, nem beszéltünk a világbajnokságról. Van-e időt követni?
Hát természetesen, ugye azért úgy vannak a mérkőzések, illetve a mai világban a online elérés az már végtelen, tehát bármit meg tud az ember nézni. Követtem egy nagyon érdekes világbajnokság, főleg ugye sokat szoktunk beszélni a Dobos Attila kollégámmal arról, hogy nagyon speciális, mivel a játékosok óriási terhelésnek voltak kitéve a topkluboknál, hogy le tudják úgy zárni a bajnokságokat, hogy el tudjanak menni a világbajnokságra, és látjuk is, hogy mennyi sérülés történik már a felkészülés alatt, illetve most a torna közben is. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe az időjárási körülményekbe, ami ott Katarban van, hiába van a stadion esetleg légkondicionálva, ismerjük magunkat, hogy lehet, hogy benne a szobában van 20 fok, de hogy érezzük, hogy kívülről éget a nap, illetve amikor mész egyik helyszínről a másikra, azért az emberi szervezetet komolyan meg tudja viselni, főleg, ha ilyen igénybevételnek van kitéve, és volt előtte kitéve a bajnokságok közben. Egy érdekes világbajnokság, szerintem megjósolhatatlan, hogy ki fog a végén odaérni, de tegnap azt gondolom, hogy a horvátok egy nagyon jó mérkőzést játszottak. Az esti mérkőzés ugye ez egy igazi rangadó volt, a spanyol-német. Igen. Nagyon sok mérkőzés olyan, hogy óvatosak a csapatok, és inkább a biztosra mennek, azért...
Marokkó-Belgium 2-0, azért ez egy hatalmas meglepetés.
Viszont azt gondolom, hogy nem olyan, mint azt mondanánk, hogy mondjuk Belgiumot egy sokkal mondjuk a kosztarikai csapat verte volna meg. Azért ez a marokkói csapat tele van olyan játékosokkal, akik topligában játszanak, hogyha nézzük a becsült értéküket, az is nagyon komoly, azt nem akarok most hülyeséget mondani, de talán 200 millió euró körüli. Most ha azt mondjuk, hogy a belga csapat ér egy 700 millió euró körüli értéket, akkor azért itt ez a sok fiatal, motivált, topligába játszó játékos azért sok mindenkit meg tud szorongatni.
Főleg a kiöregedőben lévő belga válogatottat, hiszen azért tegyük hozzá, hogy ez a belga válogatott 10 éve gyakorlatilag így néz ki.
Hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 10 éve folyamatosan, vagy 12 éve mindig esélyesként van kikiáltva, aztán
valahol mindig.
Valahol soha nem megreked. Sikerül. Nem könnyű. Tehát azért, ha megnézzük, ezek a belga játékosokat olyan topligákban, olyan hosszú szezonokon vannak túl, ami azért az emberi szervezetet meg tudja viselni. Tehát lehet látni egy olyan futbolista, mint a De Bruyne, aki tényleg egy szenzációs játékos, de látszik sokszor a pályán rajta az a fájdalom, az a szenvedés, ami a mérkőzés terheléstől van neki, ez nyilván azért van, mert akkora igénybevételnek van kitéve az ember, hogy nem könnyű ezen túllépni. Még mondjuk a marokkói fiatalok, vagy fiatalabb játékosok, akik topligákban nem töltöttek el annyi időt, de nagyon jó képességek, nagyon jó alapképességekkel rendelkeznek, azok így meg tudják rázni magukat, és nem könnyű velük felvenni a versenyt.
Lehet-e benne valami olyasmi, ugye, hogy ezek a topjátékosok hatalmas pénzeket keresnek a kluboknál? Ugye, amikor nyáron volt a világbajnokság, akkor tudták a VB-n, kiadunk magunkból anyait, apait, utána jön a vakáció. Most viszont befejeződik a világbajnokság, és vannak olyan bajnokságok, amelyek szinte azonnal folytatódnak. Hogy esetleg, ha nem is tudatosan, mert azért a címeres mez, azt hiszem, hogy minden játékos számára címeres mez, de van olyan, akinek a pénztárcája azért sokkal többet érhet, mint a címer?
Nem gondolom. Ezek a játékosok, akik ezen a szinten vannak, akik topkluboknál vannak, ők olyan fajta... mondhatjuk azt, hogy szinte versenylovak. Tehát őnekik teljesíteniük kell, így élték le az életüket. Ezek gyerekkoruktól kezdve komolyan szelekción mentek át, annyi verseny nyertek meg életükbe, hiszen itt most nem a pályán elért eredménye gondolok, hanem az is egy verseny, hogy egy klubnál ott tudjál maradni. Egy utánpótlás akadémián, ne kerüljél bele a rostába.
Éppen erről beszélek, hogy esetleg tudat alatt visszafogják magukat, hogy nehogy lesérüljek, nehogy...
Ha egy futbolista fél a sérüléstől, az megsérül. Uh-huh. Nem lehet félni a sérüléstől. Tehát ha te elkezded magadnak azt, hogy jaj, csak ezzel a világbajnokságon meg ne sérüljek, jaj, indul a bajnokság, ami nagyon fontos, biztos, hogy meg is sérülsz. Én azt gondolom, hogy nem erről van szó, inkább arról van szó, hogy bizonyos határokat nehéz átlépni, és azért látjuk, hogy annyira közel lettek egymáshoz a csapatok, annyira sok jó játékos van, hogy ha te nem tudsz egy bizonyos szint fölött teljesíteni, akkor nagyon nehéz mérkőzést nyerni.
Van-e favoritod ezen a világbajnokságon? Láttál-e valamelyik válogatottól annyira meggyőző teljesítményt, hogy azt mondod, hogy igen, ezek oda juthatnak?
Hát azt gondolom, hogy a braziloknak az első mérkőzés az tényleg nagyszerű volt, úgyhogy azért ez egy nagyon komoly szerb válogatott, illetve oda is tették magukat, elég csak megnézni, hogy Neymar mit kapott, sajnálom, hogy megsérült, de azt lehet mondani, hogy komolyan kezelésbe vették. Nekik a meleg is jól áll, mondjuk azt. Én azt gondolom, hogy ők is ott lehetnek a végelszámolásnál, illetve attól függet, hogy Argentína egy vereséggel kezdett, illetve a mexikói mérkőzésük se volt annyira meggyőző, mint azt sokan gondolták, azért ők is benne lehetnek a pakliba, hogy odaérnek, illetve a spanyoloknak azért látjuk, hogy pont amiről te beszéltél, hogy idősödő játékosok, hogy Luis Enrique egy milyen fiatalítást vitt végbe.
Valódi csikó csapat.
Igen, nekik is nagyon komoly csapatuk van. Természetesen ugye akárhogy is rosszul kezdtek, a németeket nem lehet leírni, akár milyen cirkusz veszi őket most körbe, ők képesek arra, hogy sokáig jussanak, de én azért szurkolok a horvátoknak, szurkolok a, úgymond a, itt a közép-európai csapatoknak, mert voltam is ott akadémiákon, láttam, milyen munkát végeznek, illetve olyan tisztelettel állnak a futballhoz, ami példaértékű.
Itt van favoritod? Akinek esetleg drukkolsz? A válogatottak esetén, a világbajnokságon?
Hát nyilván a magyar válogatottnak drukkolnék, csak igen, nincs. Kint. Inkább azt mondom, hogy sokszor vannak olyanok, akiknek nem drukkolok, de erről természetesen nem beszél egy úriember. Inkább szimpátia alapján a dél-amerikai csapatokat szeretem, tehát most kíváncsi leszek az Uruguay stílusukat, ahogy a focihoz állnak, amilyen könnyedek tudnak sokszor lenni, ahogy a nyomást tudják kezelni. Azért azt gondolom, hogy ugye mindig mondjuk, hogy szép foci, nagyon komoly kaliberű játékosok, de azért a Mexikó-Argentina meccset ugye hallgattam a kommentárt, és ugye mindenki mondta, hogy hát nem az a szín, meg nem úgy játszanak, de amilyen háború folyt a pályán, az ugyanúgy szép.
Másképp lehet
az látni, ugyanúgy igen. Valahol szép. Tehát amit ezek a játékosok, és itt jön az be, hogy a testi épségüket abszolút félretéve harcoltak a nemzeteikért.
Felszántották igen, a pályát, igen, szó szerint. Igen.
Lehet, hogy maga a játék az nem volt annyira gyönyörű, viszont a többi, ami folyt a pályán, az azt gondolom, hogy ez az olyan példaértékű hozzáállás volt, ami szintén tud az embernek egy élményt adni.
Igen, itt egy sakmáciáról van
igen,
szó.
Igen.
Két edző között igen. Gyakorlatilag.
Én például, hogyha ugye erről beszélünk, én azzal se értek egyet sokszor, amikor azt mondják, hogy az Atletico Madrid focia sokszor nézhetetlen. Az ugyanúgy egy megkomponált, eltervezett dolog, az ugyanúgy tud szép lenni.
Mint a Barcelonának a tiki-takás
például. Az is tud szép, egyértelmű.
Az sem volt egy látványos foci, de mindig gólt rúgtak.
Igen, viszont óriási munka volt mögött, hogy ezt megalkották. Tehát én nem értek azzal egyet, amikor van egy olyan mérkőzés, hogy nyer egy csapat 1-0-ra, lehet, hogy csak 200-at passzol, de nagyszerűen védekezett, jól találta meg azokat a területeket, ahol az ellenfelet úgymond meg tudta támadni, és megnyeri, hogy a másik edző azt mondja, hogy bunker foci. Az egy ugyanúgy, az egy olyan stratégia, amivel tudsz sikeres lenni.
A nézők erre azt mondják, hogy szerencséjük volt, mert beállnak védekezni, és nem kapnak gólt. Az edző teljesen más szakszemmel látja, a játékosok pedig, ha követik az utasításokat, akkor ők tudják, hogy miért vannak ott a pályán, és miért passzolnak olyan keveset.
Igen. Hát van, amikor nyilván az ellenfélnek a minőségi fölénye rákényszerít egy csapatot. Azt gondolom, hogy egy eklatáns példa nekünk a Corvinul elleni mérkőzésünk, ahol ugye ráadásul a Corvinulnak van nemzetközi instat elemzése, tehát őket minden mérkőzésükön elemzik, ugye veszik a mérkőzéseiket, és valóban óriási fölénybe voltak, nem csak a pályán, hanem mind klub is, tehát én azért is mondtam azután a meccs után is, hogy a két klub közti különbség a pályán volt a legkisebb, de ha már szerencséről beszélünk, egy picit a szerencsésebbek vagyunk, akkor érettünk volna egy hatalmas bravúrt.
Pénteken lássuk a csapatot majd 14 órától Kolozsvár ellen hazai pályán. Sütő Szilárd, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.